Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról tárlatra című műsort hallgatják, és ezúttal az Erdősreni házba látogatunk el Budapesten, az Ádám Ferenccel, az Erdősreni ház történész muzeológusával készített felvételt fogják meghallgatni, ahol először a muzeális kiállítóhely kiállításairól beszélgettünk.
Az Erdősreni házban jelen pillanatban láthatóak az állandó kiállítások és egy időszaki néprajzi kiállítás. Az állandó kiállításaink helytörténeti kiállítás, néprajzi kiállítás, van egy természettudományi kiállításunk és egy erdősreni emlékszobácska. A jelenlegi időszaki kiállításunk most néprajzi témájú. Már tavaly elkezdtünk egy kiállítás sorozatot, amely a Rákosmenti ünnepeket mutatja be. Az első ilyen kiállítás a hivatalos társadalmi ünnepeket, tehát a március 15-től kezdve az április 4-éig, október 23-a, egészen majdnem a mai napokig, hogy a régmúltban hogyan ünnepelték ott ezeket az ünnepeket. A mostani kiállítás pedig a családi ünnepeket mutatja be, ezek közül is kiemelve az esküvőt, a születéshez, illetőleg a halálhoz kapcsolódó ünnepeket.
Mennyiben mások ezek az ünnepek, mint mondjuk Budapest másik részén? Tehát van-e sajátságos erre a területre jellemző momentum benne?
Abszolút mások ezek az ünnepek, mint Budapest másik részén, ugyanis ez Rákosmente, ahogy említettem, ezzel a névvel foglaljuk össze kerületünk településeit. 1950-ben Rákos Csabát, Rákos Keresztúrt, Rákos Ligetet és Rákos Hegyet csatolták Budapesthez, létrehozva a 17. kerületet. Ezek falvak voltak, ezek közül is Rákos Csaba, illetőleg Rákos Keresztúr, középkori eredetű települések, ahol gazdálkodtak az emberek, a másik kettő, Rákos Liget, illetőleg Rákos Hegy pedig hasonló a többi külső kerületrészhez, amelyek a 19. század végén, 20. század elején települtek be. Na most az, hogy egy mezőgazdasággal foglalkozó, gazdálkodó település, ahol ráadásul Rákoskeresztúron több nemzetiség él, szlovákok, németek és magyarok, ez természetesen azt is magával hozza, hogy ezek az ünnepek kicsit másképp zajlottak, mint mondjuk a belvárosban.
Mennyire őrizték meg a régi hagyományokat, tehát mennyire élnek még tovább ezek?
Ezek a hagyományok részben élnek csak tovább, azt kell mondanom, hogy részben élnek tovább. Mondjuk egy esküvőnek a menete, ahogy különböző néprajzi kutatások is bizonyítják, ugye folyamatosan változik, de mindig marad benne olyan elem, amely nagyon régi. Másik változás pedig az okozta, hogy ezek a települések, főleg Rákoskeresztúr, amely most a kerület központja, bizony teljesen megváltozott, mert a régi német falut, Tóth falut teljesen lerombolták és lakótelepet építettek a helyére. Elsősorban, ha hagyományőrzésről beszélünk, akkor elsősorban az egyházak szerepét kell kiemelni, Keresztúron főleg az evangélikus egyházét, kisrészben a katolikus egyházét, Rákos Csapán pedig inkább a református egyházét, illetőleg a gyülekezetek őrizték a hajdani, a régi kapcsolatrendszert, és részben őrizték a hagyományokat is.
Mondjuk a lakodalommal kapcsolatban mi az, amit ki tudtak állítani?
Hát fotodokumentációnk az elég gazdag. Hát ugye mindenki lefotóztatta magát, lefényképeztette magát, és természetesen mások az 1910-ben készült fényképek, mint az 1950-es években készült fényképek, hiszen korábban még fehér ruha nem járt az esküvővel együtt, még sötét ruhában esküdtek. Ezen kívül természetesen vannak, ugyanis mi egy helytörténeti gyűjtemény vagyunk elsősorban, természetesen vannak tárgyi emlékeink is, hiszen például a tulipános láda, amelyben most meg nem tudnám mondani, de aki kíváncsi megnézi a kiállításon, ott ki van írva, hogy hány rend ruhát kellett beletenni, meg különböző textilneműeket, hát ezek fönnmaradtak, és a gyűjtemény ezeket meg is őrizte. De vannak olyan dolgok, amiket rekonstruáltattunk most erre a kiállításra, ilyen például az esküvői kalács, ami nálunk nagyjából úgy néz ki, hogy egy nagy négyzetes alakú fonott kalács, és bele tűzve egy ilyen karácsonyfaszerű alkotás, aminek a tetején az ifjú pár áll. Ez természetesen a kalácsot újra kellett süttetnünk.
És megvan akkor még a receptje ennek a kalácsnak?
Hát ez egy egyszerű fonott kalács volt, amit vittek az utcán a lakodalmas menetben, a legények a vállukon, utána kiosztották a szegények között. Persze, ennek megvan a receptje, de megvannak a hagyományos ételek is, amelyeket készítettek az esküvőn.
Nagyon különbözött mondjuk a német ajkúaknak, a magyar ajkúaknak a gasztronómiai ízlése, a lakodalmon fogyasztott ételeknek a fajtái?
Nem tudjuk igazából megmondani. Azért nem, mert a 19. század második felétől végétől itt már olyan keveredés, asszimiláció, stb. Történt, hogy ezek az ételek már általánossá váltak.
A kifejező készségben is, a szókincsben is megnyilatkozott ez az asszimiláció, vagy valamelyik nyelv a többinek a helyébe került?
Tehát ez egy bonyolultabb történet. Az 1720-as évektől a Podmanicki család a egyéb birtokairól, elsősorban Aszót környékéről, elsősorban szlovák telepeseket telepített be, ők önmagukat is tótnak nevezték, ennek keresztül semmi pejoratív értelme nem volt, úgyhogy én is így fogom őket nevezni. Sőt, még a település területén is meglátszik, hogy egyik fele volt tótfalu, a másik fele német falu, és volt egy Tabán nevű rész, ahol a tótok és a magyarok vegyesen éltek. Említettem a németeket, ők pedig 1756-tól több hullámban települtek be Keresztúrra, míg a tótok evangélikusok és katolikusok voltak, a németek elsősorban szülőföldjükön, Ausztria különböző területein, illetőleg a német birodalomból vallásilag üldözött emberek, telepesek voltak, akiket evangélikus hittük miatt onnan ki telepítettek, és itt telepedtek le. Nos, az asszimiláció, hát mivel a tótok többen voltak, először a 19. században egy igen erőteljes tót asszimiláció következett be, amikor is elkezdték a németeket asszimilálni, és a magyarokat is. Aztán természetesen a 19. század végi betelepülések folyamán már a magyarok érkeztek többségben, és akkor magyar többségű lett a terület, de a mai napig van szlovák kisebbségi, illetőleg most már nemzetiséginek nevezik, szlovák nemzetiségi önkormányzat és német nemzetiségi önkormányzat is Rákoskeresztúron.
A viseletükben mennyire őrizték meg a hagyományokat, mennyire érezhető az asszimiláció ezen a téren?
Igazából történész vagyok, nem szeretnék ebbe jobban belemenni, a néprajzosok jobban értik ezeket a dolgokat, ők jobban meg tudják különböztetni a szlovák és a német viseletet. Hát vannak ilyen dolgok, hogy például a németek hosszabb szoknyát hordtak, kevesebb alsó szoknyával. De itt is ugyanazt tudnám elmondani, mint az étkezés tekintetében. Az 1870-es évektől kezdődően már a búcsúkban, illetőleg piacon vásárolták meg sokszor az ingekhez való vásznat, amin ilyen kékkel ki volt jelölve, hogy kell kihímezni, úgyhogy van ott mindenféle motívum, matyomotívumot is találunk. Viszont ezt a viseletet őrizték egészen a 70-es évekig, főleg az idősebb asszonyok. Hát ma is látunk még a külső kerületekben, illetőleg a környéken ilyen sokszoknyás nénikéket, főleg a piacokon, hogy árulnak. Ugyanígy volt ez Keresztúron is, de aztán a lakótelep miatt ugye ez eltűnt.
Említette, hogy természettudományos kiállítás is van. Mit lehet ott látni?
A kerület határában van egy Mercsemocsár nevezetű természetvédelmi terület. Ez a Budapest területén megmaradt legnagyobb mocsár, és ennek egy dioráma kiállítását mutatjuk be az Erdős Lenin házban. Nagyon szellemesen megépítették annak idején, mikor ez a muzeális intézmény megnyílt az 1990-ben. Murai Róbert készített egy háttérfestményt egy félkörív alakú teremben, ahol a bal oldalt elkezdődik a tavasszal, átmegy a nyárba, őszbe és a tél a vége, és ehhez építették hozzá a kiállítást, ahol a Mercsemocsár állat és növényvilágát mutatják be a víz alatti részektől kezdve a madarakig. Annyit tettünk még ehhez hozzá, hogy mostanában, ha gyerekcsoport jön főleg, akkor az állathangokat is meg tudják hallgatni ebbe a kiállításban.
Milyen állatok élnek itt?
Megpróbálom akkor felsorolni. Kezdődik a bíbiccel, a különböző cankókkal, a réti cankó, piroslábú cankó, pajzsos cankó, gyurgyalag, a legkülönbözőbb madarak, tehát zöld küllő, dankasirály, de a hüllőket is bemutatjuk, vagy a kétéltűeket is, teknős béka, különböző békafajták, vízisikló, és látunk ott menyétet is, meg nyestet is, meg mókust is. Egy kicsit zsúfoltnak tűnik még így elmondva is, de hát egy kiállítás egy kicsit sűrítve mutatja be ezt a világot, és különösen a gyerekek ezt nagyon élvezik.
És hogyha valaki oda megy, akkor ezeket az állatokat kitömött formában látja?
Természetesen. A Természettudományi Múzeum munkatársai készítették ezt a kiállítást, és a növények is pedig, és az állatok is preparátum formában vannak kiállítva üveg mögött.
Szó volt még arról, hogy van helytörténeti kiállítás?
Helytörténeti kiállításunk, ahol ennek a négy felsorolt településnek még egyszer Rákos Csaba, Rákos Keresztúr, Rákos Liget és Rákos Hegynek a történetét mutatjuk be. Nagy vonalakban, mert nagyon kicsi a területünk sajnos, inkább fotókkal 1950-ig, és az állandó néprajzi kiállításunkon pedig egy szobában sikerült rekonstruálni egy parasztházat, amelyben látható egy úgynevezett tót konyha, egy német szoba és egy padlás metszet. Ez egyébként egy volt múzeális intézménynek a maradéka, illetőleg arra emlékezünk, 70-ben ugyanis létrehoztak ott egy 1970-ben egy úgynevezett néprajzi emlékházat, amelynek ezek a részei voltak, de 78-ban a terjeszkedő lakótelep miatt ezt már le is kellett bontani, és hát azóta gyűjtöttünk még ehhez különböző tárgyakat, és itt szerintem az egyik legsikerültebb állandó kiállításunk.
Hogyha valaki ide jön, akkor múzeumpedagógiai program, vagy valamilyen más kapcsolódó rendezvény van-e?
Mi egy kis intézmény vagyunk, mint általában ezek a helytörténeti gyűjtemények. Főállásban gyűjteményvezetőként, történész-muzeológusként dolgozom, és egy félállású művészettörténész-muzeológus kolléganőm van. Ennek ellenére mi is haladni próbálunk a korral, és a kolléganőm bármi ilyen kérésnek, főleg az óvodások és a kisiskolások tekintetében nem szokott nemet mondani, tehát foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek is. Mondom, annak ellenére, hogy nálunk nem lehet ezt így kategorizálni, hogy most múzeum pedig, nekünk mindenhez kell érteni magyarul.
Akkor most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Thank you. zene után folytatjuk a beszélgetést, és akkor meg most a gyűjteményről, hogy hogyan jött létre ez a gyűjtemény, mióta van, és milyen tevékenységek folynak benne. Itt elsősorban a kutatásra gondolok.
Igen. Az Erdős Leninház épületét 1895-ben emelték, és a kerület egyik legszebben megmaradt épülete, fővárosi védettséget is élvez egyébként ez a villa Rákoshegyen. A nevét Erdős René írónőről kapta, aki 1927-től 44-ig élt ebben a villában. Kevesen tudják, sokan nem is ismerik ma már a nevét. Ő volt az első magyar írónő, aki az írásaiból el tudta tartani magát. Magát a villát aztán a későbbiek folyamán 1950-es évek elején államosították, szükséglakásokat alakítottak ki benne, és 1990-ben még utolsó tanácsi beruházásként itt helyezték el a helytörténeti gyűjteményt és néprajzi gyűjteményt, illetőleg rendszeresen képzőművészeti kiállítások is vannak ebben az épületben, úgyhogy a képzőművészek is nagyon jól ismerik a nevét, mert úgy szólván havonta változó képzőművészeti kiállítások vannak. Most éppen, ahogy említettem, néprajzi van, de évente egyszer egy ilyen történeti néprajzi időszakos kiállítás is van. A gyűjtemény alapját a Néprajzi Emlékház fönnmaradt tárgyi anyaga, elsősorban néprajzi anyag, ruházat, különböző szerszámok, berendezési tárgyak adják. Aztán a későbbiek folyamán, a 90-es évek elején is, és a legutóbbi időben is nagyon sok új tárgy került a gyűjteménybe, szintén ilyen témában a legtöbb, de az utóbbi időben, a 2000-es évek elejétől, közepétől már képzőművészeti gyűjteményünk is van. Az önkormányzat segítségével tudtunk vásárolni Rákos mentén élő művészektől. Azt elmondanám a hallgatóknak, hogy ebben a külső kerületben több mint 80 hivatásos alkotó művész él, és bizony vannak közöttük jelentős számban országosan elismert kiváló művészek is, díjazott, most nem akarom felsorolni ki a Munkácsi díjas, meg Ferenci díjas, de többen élnek. Ennek nagy hagyománya van a kerületünkben. Tőlük is sikerült már összegyűjteni egy reprezentatív anyagot, amit adott esetben külföldön is bemutattunk a kerület testvérvárosaiban, Horvátországban, Erdélyben, illetőleg Lengyelországban. A gyűjteménynek mégsem a tárgyi gyűjteménye a legnagyobb, hanem volt egy másik intézmény is Rákosmentén, a 60-as évek legvégétől az úgynevezett Rákosmenti helytörténeti gyűjtemény, helytörténeti klub. Ennek viszont nem volt épülete, úgyhogy elsősorban a fotó és írásos dokumentációkat gyűjtötte a legkülönbözőbb területekről, Rákosmente községeiből, az iskolaügytől, az egyháztörténettől kezdve az általános történetig, korszokásainak megfelelően, igen, bőven persze munkásmozgalmi anyag is van, és hát a mozikról, mindenféle témában, amely a kerület múltját bemutatja valamilyen módon.
Milyen formában teszik ezt közkincsé?
Azt kell mondjam, hogy folyamatosan jelennek meg publikációk, méghozzá könyvformában, egészen a 70-es évek elejétől is, amikor is ez az említett helytörténeti gyűjtemény kiadta az úgynevezett Rákosmenti füzetek sorozatot, amelyben több részben földolgozták Rákos Keresztúr történetét, illetve Rákos Csaba történetét 1800-ig. Aztán hosszabb ideig nem volt ilyen kiadványsorozat. Ez már az én nevemhez fűződik, a 2000-es évek elején elindult egy Rákosmenti helytörténeti füzetek sorozat, amelyben több kötet jelent meg, de a legutóbbi időkig jelennek meg kiadványaink. Most idén a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület adott ki egy elég komoly tanulmánykötetet Rákos Kereszt úr történetéből, ahol történészek, etnográfusok, művészettörténész, egyháztörténészek írnak egy klasszikus tanulmánykötet szabályai szerint. Ezen kívül most említettem a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület nevét, egy évente négyszer megjelenő 16-20 oldalas újságot ad ki, amelyben tudunk publikálni, és ez is a legkülönbözőbb helytörténeti témákat dolgozza fel. Tudomásom szerint ilyen folyóirat nincs is igazából a fővárosban, az újpestieknek egy nagyon patinás folyóiratán kívül. Ez a Rákosmenti Múzeumi Estek című folyóirat. Többször említettem itt a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület nevét, aki így segíti a munkánkat. Ugye manapság nehezebb sokszor költségvetési forrásokhoz, meg pályázati forrásokhoz jutni egy muzeális intézménynek, viszont egy civil szervezet tud. Úgyhogy például ez a tanulmánykötet is egy uniós pályázat 3 milliós támogatásával jelent meg, amely különben Rákos Kereszt úr lakótelepi épületek felújításához kapcsolódó pályázat volt, és ennek az úgynevezett soft programjában jelenhetett meg ez a kiadvány, amit viszont ki volt kötve, hogy civil szervezet adhat ki.
Milyen a kapcsolat más civil szervezetekkel, illetőleg mennyire rendszeres ez a kapcsolat?
Ez a kapcsolat főleg művészeti területen az Erdős René háznak az 1990-es megnyitása óta állandó. Bár ezek a szervezetek változnak, ezek a művészeti szervezetek, de itt külön kiemelném a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság nevezetű szervezetet, aki a mai napig korábban többet, de a mai napig is évente rendez képzőművészeti kiállításokat az Erdős René házban, hogy csak néhányat említsek az általuk szervezett kiállításokból, a Cimra Gyulának, Kotász Károlynak, vagy ugye a legújabb kezdeményezéseknek is helyet adnak ezeken a tárlatokon.
Az Erdős René ház úgy láttam, hogy bérbe is vehető, tehát gazdasági tevékenységet is folytat. Milyen rendezvényeket szerveznek itt, kik szervezhetik?
Az épületünk pincéjében, alaksorában sikerült kialakítanunk egy kávézót. Ezt a kávézót egyébként bérbe adjuk, tehát van bérlője ennek a kávézónak, üzemeltetője. A jelen pillanatban nem üzemel folyamatosan, de itt vannak különböző rendezvények, amelyek egy muzeális intézményben elférnek, tehát itt egyeztetünk természetesen a bérlővel, hogy milyen rendezvényeket szeretnének itt tartani. Esetenként előfordultak jazzestek, különböző előadó művészek léptek föl, de mi is használjuk ezeket a tereket, hogyha előadásokat tartunk például.
Előadáson kívül van-e másfajta rendezvény, amit szerveznek?
Hát igazából inkább szakmában dolgozunk mi. Tavaly volt például 100 éves a Rákosmenti helytörténetírás, ennek az emlékére szerveztünk egy konferenciát különböző előadókkal, de itt ugye említettem, hogy rendszeresen vannak nálunk képzőművészeti kiállítások havonta, amelyet vagy civil szervezet, vagy mi rendezünk. De ezen kívül ebben a kávézóban is vannak olyan kiállítások, amelyek nem biztos, hogy kortárs magas művészetet mutatják be, de a fiataloknak is lehetőséget adnak, és itt ezekhez kapcsolódóan műsorok is szoktak elhangzani.
Az önkormányzat mennyire támogatja, milyen formában az Erdős René házat?
Az Erdős René ház 2011-ig önálló intézményként működött. 2011-től nálunk is bekövetkezett egy intézményi összevonás. Jelen pillanatban a Vigyázó Művelődési Ház, Vigyázó Sándor Művelődési Ház égisze alatt működik az Erdős René ház, és hát költségvetési támogatást kapunk. Szerencsére az Erdős René háznak nem kell olyan komoly bevételi kötelezettségeknek eleget tenni, mint egy művelődési háznak, és a szakmai tekintetben is önállóak vagyunk. Többször előfordul, nálunk a kerületben van ilyen speciális eset, vagy speciális a mi kerületünkben, hogy minden képviselőnek van egy úgynevezett képviselői kerete. Tehát ha valami olyan rendezvényt kívánunk szervezni, ami nagyon fontos, idén például volt egy madarász hagyaték nevezetű kiállítás, madarász Viktor és madarász Adrián rákospalotai gyűjteményét mutattuk be az Erdős René házban. Ilyenkor külön is meg tudjuk keresni a képviselőket, vagy a polgármester urat, és ők támogatják ezt a tevékenységet a saját keretükből.
Milyen tervek vannak a jövőre, mondjuk erre az évre vonatkozólag még?
Augusztus 31-én szombaton nyílik nálunk Galambos Tamás Munkácsi díjas festőművész kiállítása. Ezt követi szeptember végén Károlyi Ernő 95 éves kerületben élő nemes festőművésznek a kiállítása. Október végetáján, most pontosan így fejből nem tudom, a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság által szervezett kiállítás, amelynek a tematikáját most nem tudom megmondani. Az év végén pedig Salamon György festőművész kiállítása lesz. A képzőművészeti kiállításokkal kapcsolatban még azt elmondanám, hogy minden év a Salamon György kiállítás után a következő kiállításunk pedig a minden évben a Magyar Kultúra Napjához köthető kerületi alkotóművészek kollektív tárlata lesz. Ezen kívül nagyon készülünk a jövő évi időszaki helytörténeti kiállításra, amely annak jár utána, hogyan élték meg Rákosmente községei az első világháborút, ugyanis 100 éves évfordulója lesz az első világháborúnak, és egy kicsit ki is tekintünk nem csak az első világháborút, hanem az utána következő pár évet is föl kívánjuk még dolgozni ezen a kiállításon, és nagyon szép anyagunk kezd összegyűlni, tehát ez is egy komoly feladat lesz idén, hogy előkészüljünk erre a kiállításra.
Mennyire vonják be a lakosságot, tehát a náluk levő családi archívumra mennyire támaszkodnak?
Azt kell, hogy mondjam, most a jelenlegi kiállításunknak is, ennek az ünnepeink családi ünnepek kiállításnak is jelentős számú családa támogatója, akik örömmel szokták adni a saját tulajdonukban lévő műtárgyakat, gondolok itt fotókra, vagy ruhákra, megadott esetben információra, mert az is nagyon fontos. A Múzeumbarát Egyesületen keresztül is, meg egyébként is szerencsére azt kell mondjam, hogy nagyon jól együtt tudunk működni a kerületiekkel.
Legutoljára, hogyha valaki kíváncsi, hogy konkrétan mikor, milyen rendezvény van, milyen kiállítás nyílik, akkor ezt hol tudja megnézni?
A www.erdosrenéház.hu honlapon, ezt talán betűznem is kéne, mert ez a René egy kicsit sajátosan írta a nevét, és ugye ékezetek nélkül kell mondani, erdosrenéház.hu.
És egybeírva.
És egybeírva, igen.
Most ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
मेरे एहसास में बस नहीं की तिश्नगी है लबों की प्यास में जिंदगी तो कट रही है बस तेरे एहसास में बस नहीं की तिश्नगी है लबों की प्यास में सारी अरमा बोल दूं जू करूं जब आएगा जानेगा कब सही करना है इतना न जाने तू ना जाने मुझे तुझसे है कितना प्यार न जाने तू ना जाने मुझे तुझसे है कितना प्यार आरज़ू आरज़ू बस तेरी आरज़ू
मुझसे कहो कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो कोई मुश्किल कोई परेशानी आए तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूँ ना किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना
कैसी तहत आकर एडोस्कोपोट Először a Pécsi Modern Magyar Képtár 2-re szeretném fölhívni a figyelmet, ahol szereplés gazdája, avagy a díva gesztusa címmel nyílt kiállítás, itt valójában színházi fotográfiák segítségével mutatják be olyan nevezetes színészeknek az egyéniségét, mint Fedák Sári, Lávas Juci, Rátkai Márton, Márkus Emília, vagy éppen Gyenes László. A színházi szerepek, a szerepjátszás és a fotográfia viszonyát mutatják be, a gesztusok értékének az alakulását természetesen a fotográfia történetén keresztül. Budapesten a Dunapalotában Dunai Kulturális Folyosó címmel látható egy kiállítás, fotó és molinó kiállításról van szó, ahol azonban műtárgyakat is lehet látni. A kontinens életének meghatározott tényezője Európában a Duna, tehát a folyó, amelyik dinamikus kölcsönhatásban áll az emberekkel, és a Duna medence, ami egyébként Európában a legváltozatosabb kulturális szempontból, és mint folyó a legnagyobb területet szeli át, környező térsége 817.000 négyzetkilométer a vízgyűjtő területet értve az alatt, éghajlati, társadalmi, gazdasági és politikai szempontból is rendkívül változatos. Ennek a változatosságnak a történeti aspektusát mutatja be a kiállítás, aktuális kutatások, projektek és problémakörök felvetésével. Így a római limeszről láthatók például tablók, illetőleg a Dunán bonyolódó ókori római hajózásról látható egy tabló, az Esztergomi Vízügyi Múzeum a folyót mutatja be régi térképek, metszetek, a halászat aranymosásnak a felvételeinek a segítségével, aztán a folyami régészet is megismerhető, a Mária királyné elsüllyedt hajójáról lehet látni, Dráva Tamás és Ráckevei hajómentéstől, a Ráckevei hajó malomról, de egy mozsárbombát is meg lehet nézni az 1848-ban elsüllyedt osztrák lőszerszállító bárkaroncsaiból mentették ki, komáromi erődöt lehet megnézni egy poszteren, kőhorgonyt Vácról, és másolatot a régi eskütéri sisakról, valamint bronzkori harangedény kultúrából látható anyag, és néhány hajóborda is. Mindezekben a Belügyminisztérium TÜH örökségvédelmi főosztálya, a Zebegényi Hajózási Múzeum, a Magyar Tengerészek Egyesülete, a Magyar Limesz Szövetség, és még számos más intézmény vett részt. Budapesten a Pest Erzsébeti Múzeumban Művészeti Élet a Régi Erzsébeten címmel látható egy kiállítás, Huszé Ágostonra emlékeznek itt meg, valamint más nevezetes Pest Erzsébeti művészekre, mint Litkei Antal, Ócsvár Rezső vagy Sasi Attila és Vajda Ferenc, megemlékezvén arról is, hogy 1906-ban épült Plébánia templom freskói igen nevezetesek, Nagy Sándor festette őket, és ez előtt, a templom előtt állították föl a főváros első Kossuth szobrát, ami egyébként Horvai János és Füredi Richárdnak az alkotása volt. Ekkor persze még Erzsébet falvának nevezték ezt a területet, és ezen a területen a későbbiek során is komoly művészeti élet folyt. A kiállításon ezt a történetet mutatják be, 30 tárgyal, illetőleg újságok tudósításával, festményekkel. Szintén Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Szépség nyomában Berko Ferenc fotográfiái tekinthetők meg, aki azért igen nevezetes személy, egyébként 1916-tól 2000-ig élt, mert a hétköznapi részleteket esztétikai értékű témákká alapította, az időtlen szépséget ragadta meg, és mindezt olyan módon, hogy tulajdonképpen a korszaknak művészeti mozgalmai is tükröződnek a fényképein, de egyikhez sem kötelezte el magát. Érdekesség még az életével kapcsolatban, hogy 5 éves korában hagyta el Magyarországot családjával együtt, és 1949-től Colorado-ban élt, ahol az absztrahált táj, valamint urbánus városi részletek váltak a fő témáivá, előtte pedig Chicagóban volt, majd még annál is korábban, 1938-ban Indiában élt, az indiai brit haderő fotósaként és filmeseként. Ennek ellenére Bombayban, mikor portréműtermet nyitott, akkor a derű és a szelíd meditatív hangulat uralkodott a fényképein. Szintén Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban a Tűz címmel nyílt kiállítás, ezt a kiállítást a Művészet és Kultúra Világa Egyesület rendezvényeként nyitották meg, és a klímaváltozás áll a középpontjában, azon belül pedig a tűznek a szerepe, akár úgy, mint erdőtűz, akár mint tábortűz, de mindenképpen a tűznek a természetre gyakorolt hatása jelenik meg. A legkülönbözőbb festészeti műfajokban egyébként hiszen tájképfestészettől a csendéleten, portrén keresztül életképekig, vallási indítatású képekig nagyon sok minden megtalálható. És mint a címből is kiderül, 100 kiállító művész van, természetesen nagyon sok köztük a magyar, de vannak olyanok is, akik Ausztriában vagy az Amerikai Egyesült Államokban élnek. A Budapesti Iparművészeti Múzeumban művészet az agyag kolostorából, a kecskeméti kortárs művészeti műhelyek, a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének kiállítása tekinthető meg, amelyik műhely 1970 és 77 közötti években jött létre, Probstner János kerámikus művész nevéhez fűződik ez, és egy egész évben folyamatosan működő művészeti táborról van itt valójában szó, ahol 2001 óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem alkalmazott művészeti intézetének szilikát szakirányos formatervező művész hallgató is a gyakorlati idejüket töltik. A korszak követelményeinek megfelelő technikai háttérrel rendelkezik, és folyamatosan tartanak itt mesterkurzusokat és szimpóziumokat, ekköré csoportosítva a külföldi és hazai művészeknek a képzését, illetőleg a közös munkára adva lehetőséget. 1995-ben alapították a múzeumot, és az akkor be nem mutatott tárgyakat, valamint az azóta eltelt időszakban készült és gyűjteménybe került alkotásokból válogatva jött létre ez a kiállítás. Debrecenben a MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ pedig a történelem terhe. Roskó Gábor retrospektív kiállítását nyitotta meg, amelyikben egy posztmodern életmű tekinthető meg, kellő távolságtartással, kritikával szemlélve az eseményeket, bibliai királyok, klasszikus ősök, celebek és olyan személyeknek a képei, akikkel a történelem egy-egy eseményeire utal. Visszatérve Budapestre, a műcsarnokban Jakatics Szabó Veronika Olvasónapló című kiállítása tekinthető meg, amelyiken a művésznő a festészetében az urbánus tereket és annak a lakóit ábrázolja, de ezen belül is az olvasásra, a szövegekhez és a könyvekhez való viszonyra koncentrál. Festményeken kívül mozgóképek és könyvobjektek is láthatók, az írásbeliségre, könyvekben rejlő képi világra helyezve a hangsúlyt. A Vasarely Múzeumban Grauwinkel gyűjtemény Berlin konkrét művészet 1982-2012 címe nyílt kiállítás, ahol Siegfried Grauwinkel berlini magángyűjtő kollekciójából mintegy 100 művet lehet megtekinteni a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületnek a jóvoltából. Itt tulajdonképpen konstruktív, konkrét művészeti tárgyak állnak a középpontban, de néhány a határos területre tekintő műalkotás is található, így a minimál art, a konceptművészet és a zéróba is betekintést lehet nyerni. Érdekes a kék színnek a dominanciája, ez nem a művészet, hanem a gyűjtőnek az érdeklődési körére mutat. Egyébként a gyűjtemény történetéről, motivációkról, kritériumokról a katalógusban bőségesen lehet olvasni. Szintén Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában nagyszabású impresszionista és posztimpresszionista remekművekből álló kiállítás nyílt, mintegy 70 magyar alkotás és 50 francia alkotással, tehát egy rendkívül nagyméretű kiállításról van szó, ahol az 1860-as évektől formálódó impresszionista művészetnek a jeles alkotói tekinthetők meg műveiken keresztül, valamint az impresszionista irányzat felbomlása után a posztimpresszionisták, olyan francia alkotók, mint például Pissarro, Monet, Degas, Renoir, vagy Cézanne, Gauguin és Van Gogh, és kortárs magyar művek, Szinnyei Merse Pál, Ferenczi Károly, Vasari János, Fényes Adolf, Mednyánszky László, vagy éppen Ripl Rónai Józsefnek a ecsetvonásaival. Ripl Rónai Józseffel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ő szervesen beilleszkedett a francia művészcsoportokba is, hiszen a Návisz Profiták csoportnak a kiállítására is meghívták. Gyűjteménytörténeti szempontból pedig Alfred Sisley-nek a Lóing partján őszi hangulat című művét emelném ki, amely 1881-ben készült, és azért nagyon érdekes, mert a Szépművészeti Múzeum vásárolta meg 1907-ben Durand Ruel-től, és 1916-ban ezt a művet cserélt el Manet Hölgy legyezővel című remek művéért, a berlini Bach-stitzzal, és restitúció révén ez a mű aztán Jeruzsálembe került, és Jeruzsálemből kölcsönözték a kiállítás céljára. A Keceli Városi Múzeumban egy egészen más jellegű kiállítás nyílt, Dosztalgia, a személyi számítógép hőskora, ezúttal újabb, bővített tablósorral, melyeken a legújabb mikroprocesszorok is láthatók, számítógépek, és az ultrabookról is lehet olvasni. Előzetesképpen pedig a Budapesti Néprajzi Múzeum eltűnő remek művek. Az orosz faépítészet pusztuló emlékei című kiállításra hívom fel a figyelmet, amelyik egy fotókiállítás, az orosz falusi faépítészet inspiráló hatását mutatja be, házakat, templomokat, pusztulás vagy éppen újjáéledés stádiumában. Ez utóbbi esetben a restaurátorok munkáját dicsérve, akik sokszor a templom felújításával a népi életmód újjáéledését is elősegítik. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.